Nagyon sokszor látom gondnak azt a kutyatartóknál, hogy instant feloldozásokat keresnek, és az instant feloldozások tulajdonképpen lerontják a kutyagazda kapcsolat minőségét.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Köszöntök mindenkit. Ma nem akármilyen vendégem van. A korszellemet hívtam meg, legalábbis a korszellemnek számomra egy reprezentatív képviselőjét, Ádit. De majd Ádi bemutatja magát, én meg majd még kifejtem, hogy miért a korszellem. Ádi hozzám jár most kölyök tanfolyamra, és egy nagyon jót beszélgettünk, és ezen beszélgetés kapcsán merült fel bennem az, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt itt előttetek tudnánk folytatni. Ádi, mielőtt tovább folytatnánk, léci pár szót magadról, meg a kutyádról, aztán utána kínozlak majd kérdésekkel, meg egyébként te is kínozhatsz engem, mert tulajdonképpen ezért hívtalak.
Oké, rendben. Én jelenleg pszichológus hallgató vagyok, és az alapszakot már elvégeztem, ezután ezen a nyáron érkeztem hozzátok a kölyök tanfolyamra, a Dió nevű ausztrál juhász kutyámmal. Egyébként statisztikával, adatelemzéssel foglalkozom, és hát ezen a nyáron egy olyan változás jött az életemben, hogy megjött Dió.
Hát akkor most tartozom azzal, hogy miért öntöttem a nyakadba azt, hogy korszellem. Sok minden miatt. Egy olyan generáció tagja vagy, aki szerintem először szembesül azzal, hogy itt vagyunk egy ilyen elcseszett világban, egy ilyen felélt, legyalogolt, megkínzott bolygó és életvilága, vagy élővilága, meg társadalmi struktúrája, ami nem mutat sehova. Tehát most van baj, és az előző generációk alakították ki ezt a helyzetet, és most jön egy új generáció, aki ebbe beleszületett, megkapta, és majd valamit kell ezzel kezdenie. Tehát azt vajon mi lesz azután a sok trutyma után, amit mi a nyakatokba öntöttünk? Egy. Kettő. Azt látom, és ezért ne sértődj meg, Ádi, mert nem sértésnek szánom egyáltalán, inkább megállapítás, hogy ma, aki nem tudja, hogy mit csináljon, de az élettel vannak komolyabb tervei, az reflexből a pszichológiát választja. Azért, mert a gyerekeim baráti körében, a te korosztályodban, a nálad fiatalabb korosztályban, mert te azért nem vagy annyira fiatal, mint amennyien fiatalnak kinézel, de a nálad fiatalabb korosztályban is ezt lehet látni, hogy aki komolyan gondolja az itt létét, most a fizikai egzisztenciára gondolok, megszületünk és tartunk, amíg tartunk, tehát komolyan gondolja ezt a hatást, azok közül sokan választják ezt a szakot. Egyfajta útkeresésként én ezt tapasztalom. Nem biztos, hogy ez igaz, egyfajta útkeresésként, de amiért ez lényeges, hogy van a korszellemben egy olyan rezgés, hogy itt most az emberen kell változtatni, az embernek kell segíteni. Az ember az a főszereplő, aki időnként igyekszik megtagadni, vagy megfeledkezni erről a főszereplői mi voltjára. A főszereplő az fontos, mert a főszereplőnek van felelőssége, nem csak azért, mert az ő történetét nézik a nézők, hanem azért, mert neki végig kell vinni egy történet folyamatot, egy jelenfejlődést, és a többi. Na, és van egy ilyen társadalmi megfeledkezettség. Ebben szerintem ez az impulzus, hogy a pszichológia ilyen népszerű vált, szerintem ez nem kis jelentőségű, nagyon izgalmas téma. És korszellem azért, mert milyen kutyát választottál? Ausszit választott egy ausztrál juhász kutyát, tehát ez egy ilyen érdekes dolog, mert vannak az állatvilágnak különböző konstrukciói, egy ilyen konstrukció a kutya, és a kutyavilágnak is vannak különböző konstrukciói, ilyen konstrukció a tacskó, a Bernáthegyi, a mindenféle keverék, megjegyzem, a Tacskó meg a Bernáthegyi is keverék, ez csak a fajta fasiszták kedvéért mondom, hogy minden kutya keverék. De azért ugye ezeknél a fajtáknál bizonyos szelekciós elvek érvényesülnek, és egy ilyen konstrukció, ugye a munkagép, hát az Aussie az a tipikus irgalmatlan munkagép, és ma nagyon divatos lett ezt az egyébként korábban a pásztor vagy a juhász mellett egész nap munkában élő, intenzív fajtát, Border Collie, Aussie, behozni az emberi társadalomba ilyen népszerű formát, nem valamilyen funkcióra, hanem családi kedvencnek. Ami bizonyos helyről nézve nagyon furcsa döntés, más helyről nézve nagyon szimpatikus döntés. Én a kettő között vagyok, tehát hogy az Aussie az mindenképpen egy kihívás, hogy meg tudok-e felelni egy ilyen energia igényű kutyának, vagy ilyen energia leadás igényű kutyának, stb. És nagyon sok fiatalt, vagy kutyatartót az ilyen nagy energiájú kutyák rántanak ki a doboz elől, és raknak ritmust az életükbe, és tudattalanul is keverednek abba bele, hogy akkora feladatot húznak magukra, amivel utána dolgozni kell, mert nem dolgozol, akkor kurva nagy baj van.
Így van. Ezzel abszolút tudok azonosulni.
Ádi, te vagy a korszellem.
Amit a pszichológiáról mondtál, az, hogy valaki, hogy sokan azért választják a pszichológus szakmát, mert kezdeni akarnak valamit az életükkel.
Értelmeset. Fontos, hogy érted.
Valami értelmeset. Igen, ezzel én is nagyon tudok azonosulni, és ilyen szempontból ebbe a fakba tartozom. Egész egyszerűen engem az vitt ez iránt, a szakma iránt, hogy itt a lényegről van szó. És ezt tényleg így tudom összefoglalni, hogy egy akár, de nem is az emberi kapcsolatok, vagy akár egy bármilyen kapcsolat, mondjuk egy kutyával való kapcsolat, az mindig valami lényegi dologról szól, ott nekem meg kell jelennem, ott van a másik személy is, és ott valami olyan dolog történik, amit eltárolunk az emlékeinkben, és amire adott esetben emlékezni fogunk életünk végéig. Tehát azt gondolom, hogy ezekből származnak az emlékeink, és az tud jó lenni, hogyha úgy töltjük itt, vagy én úgy töltöm itt ezt az X évet az életemben, hogy annak van valami lényegi tartalma is. És ilyen szempontból erre nagyon rímel az Aussie-nak a választása, mert én mindenképpen egy olyan kutyát szerettem volna, ami valamilyen, és ami kihívást jelent számomra, és ami a legfontosabb egyébként, hogy hat rám. Tehát megváltoztat, kihívások elé állít, adaptálódnom kell hozzá, nyilván neki is adaptálódnia kell hozzám, és ilyen szempontból az, hogy ő egy nagy energiaigényű kutyainabban egyrészt kihívást láttam, másrészt meg valóban egy ilyen felhívást arra, hogy akkor nekem is így adaptálódnom kell ehhez, és nekem is változtatnom kell ilyen szempontból valamit az életemen. Ennek azért voltak jó alapjai, tehát sokat sportolok, sokat kirándulok, sokat utazom, és ehhez gyakorlatilag nagyon jó társnak tűnt az Aussie.
Akkor most mellé nyúltam, ebben nem feltétlenül akkor, nem, itt is a korszellem vagy, mert ez itt van, tehát látom azt, hogy a stafétabotot most elkapó fiataloknál nagyon is létezik ez a fajta tudatosság, mint amiben benne vagy, de létezik a másik oldal is, hogy azért kerül Aussie mellé, mert látta valahol, összetalálkozott vele, megsimogatta, adott neki egy puszit, egyébként pedig azt nem gondolta végig, hogy reggeltől estig nyomja, mit tudom, milyen szerepjátékot a neten, meg a íze, meg a bizé, és akkor Jézusom, srácok, én most jövő hónapban nem, most kutya, kiskutya, még ebben a hónapban se, srácok, emlékeztek, még rám nem fog jönni most már többet. Tehát, hogy ilyen, tehát van ez a belesodródás. Egyébként ez is jó. Tehát
abszolút. Ez
nincs vele baj.
Ez egyébként rám is jellemző volt, vagyis, hogy közvetlen azelőtt, hogy megnéztem volna, hogy milyen egy Aussie, ez történt velem, tehát már a kutya tartás gondolata megjelent így a fejemben, sétáltam az utcán, és egyszer csak felugrott rám egy Aussie. Tehát, hogy ez történt, és akkor így ez így nagyon egymásra rímelt, és utána megnéztem, hogy megkérdeztem, hogy milyen fajta, azt hittem természetesen, hogy border collie először, aztán mondták, hogy nem, és megnéztem, hogy milyen fajta jellemzői vannak, és ezután magamra ismertem valamennyire a kutyában. Azért az is igaz, hogy ha mondjuk ilyen tudatossággal is választ az ember Rosszit, azért vannak kihívások a mindennapokban, hogyha még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez egy nagy energiaigényű kutya.
Most mennyi idős a kutya?
5 hónapos múlt.
És nálad van 2-3?
3.
3 hónapja, az tök jó.
Igen.
Miért olyan fiatalon hoztad el?
A tenyésztővel már az elejétől fogva konzultáltunk, sőt, őt ilyen 5-6 hetes kora óta én már látogathattam is.
És akkor hány hetes volt, mikor elhoztam?
9.
9 hetes volt. Nagyon jól tetted. Ha rajtam múlna, akkor a felelős gazdáknak 6 hetesen adnám oda a kölyök kutyát. Ez tiltja az állatvédelmi törvény, tehát nem lehet, csak 8 hetesen. De nagyon jó az, hogyha ilyen fiatalon bekerül. Azért jó, mert a szivacskorszaknak is egy nagyon intenzív időszaka ez, és egy jó tenyésztő ilyenkor már adja a kutyának azokat az inputokat, amire szüksége van a szocializációhoz, az emberi kéz, a különböző emberi karakterek, a különböző zajok, ezek fogok, de én például nagyon szeretném, hogyha ezt nem kellene másra bíznom, és nagyon szeretem azt, hogy ha mondjuk az ágyban alszik 6-7-es korától, 8-9 hetes koráig, addig kaukázusi juhásznál például ez kifejezetten előnyös, hogy így alapozzunk meg egy kapcsolatot, ezt igen, tapasztalatból igen. Tudom mondani. Szóval egy szó, mint 100, ha tehetném, ezt javasolnám, de mivel ezt nem tehetem, ezért ezt nem így javasolom, hanem azt javasolom, hogy 8 hetesen hozzuk el, és onnantól a csatornát rakjuk össze. Ugye ez egy fontos dolog. Tök jó, hogy ilyen hamar elindult.
Oszi körökben valamiért nagyon elterjedt a pelenkázásnak a használata, és erről engem is így kifejezetten már a tenyésztők lebeszéltek. Az baromi fontos, hogy...
Lebeszélt a tenyésztő?
Igen.
Basszus, ez már a második nagy cucc, amit a tenyésztő mond. A tenyésztő nem kutyaszakértő. A tenyésztő egy fajtának a szerelmese, akinek ilyen-olyan mélységű tapasztalata van. Jellemzően az egyszeri kutyatartó azzal a tudással indul neki a kutyatartásnak, amit a tenyésztőtől szed fel. Majd ugyanez az egyszeri kutyatartó beérkezik az állatorvoshoz, aki szintén nem kutyaszakértő, hanem a kutya egészségnek, és annak is valami specifikumának a szakértője, de a gazdák jellemzően innen szedik be a következő adagtudásukat. Az állatorvos kénytelen kelletlen belemegy, ügyfélmegtartás, stb., vagy mert éppen ő úgy gondolja, hogy ezzel dolga van, néha nem is avatatlanul, de többször inkább hiányos belátással vagy rálátással kapcsolati kérdésekre. Ezért aztán nagyon fontos, hogy egy tenyésztő milyen indítási tanácsot ad. Fú, de jó volt ezt hallani. Hogy a tenyésztő azt javasolt, hogy aludj együtt a kutyával.
Igen.
Én is ezt javaslom, hogy amikor megérkezik a kutya, akkor aludjunk vele együtt 2 hétig. Ez nagyon jó. Nagyon jó. És hagyjuk otthon egyedül. Tehát aludjunk vele együtt, és hagyjuk otthon egyedül. Ez egy nagyon jó kapcsolati alapozó. Oké. És azt, hogy ne pelenkázzunk, mert egy olyan torz viselkedést alakítunk ki, hogy a kutya a helyére vécézzen. Nem csak azért, mert ez nem gusztusos, hanem azért, mert ez egy blőd, ez egy nem természetes viselkedés. Tök jó, hogy ilyen tenyésztőtől kapták kutyát. Fú, de jó, 3 hónapja együtt vagytok, azért most már sok tapasztalatod van abban, hogy milyen változás állt be az életedbe? Milyen változás állt be az életedbe?
Mivel ő az első kutya az életemben, nehezen tudom külön választani, hogy mi származik abból, hogy tök egy rossz szín van, vagy hogy ha...
De most azt mondod, hogy velem mi
történt. Hát az első napok őszintén eléggé megterhelőek voltak, amellett, hogy ott volt egy nagyon aranyos kis lény, akit életben kell tartanom, azon kívül, amit én nagyon nehezen éltem meg, az, hogy a figyelmemnek a 90%-át így gyakorlatilag elvesztettem, és rá, és a kutyára kellett
fókuszálnom. Ez miért baj? Fókuszálnom. Hát tök jó, nem? Egy aranyos kis szőrgombóc, anya, cuki, a figyelmet 90%-át kinek adnád, ha nem neki?
Így van. Hát igen, csak amikor mondjuk adott esetben munkához, vagy egyébként így a
hát
napi...
Hát meg most őszintén dolgokhoz. Tényleg, tehát ez egy hát basszus. Tehát én értem, hogy kis kutya, meg persze. Tök jó fél óráig rá figyelni, de figyelni kurva nehéz.
Így van. Nagyon és nehéz. Amikor így csak mondjuk így megcsinálnám azt, az rutinomat reggel, hogy kimegyek és iszom egy kávét, és ez mondjuk... Na szóval, hogy nem gondoltam adott esetben már az elején át, hogy ez feladásokkal is fog járni, mert amit én elképzeltem, az körülbelül az lesz, amit lehet, hogy minden leendő kutyagazda, vagy lehet, hogy minden oszi gazda elképzel, hogy majd a naplementében sétálunk gyakorlatilag póráz nélkül tökéletes szinergiában és összhangban, és a kutya 100%-ban irányítható, én pedig boldog vagyok, és gyakorlatilag kiegyensúlyozott. Tehát, hogy körülbelül ezt képzeltem el, nagyon mások voltak az első napok ilyen szempontból, és ami ennek az egész eddig tartó időszaknak, 3 hónapnak így a legnagyobb tanulsága volt, az a belső állapotom kontrolljának a szerepe, és hogy ez milyen baromi nehéz. És ez nagyon rímel arra is, ami most történik a tanfolyamon, de ez nekem egy ilyen nagyon nagy, tapasztalat volt.
Bontsuk ki, ez mit jelent? Tehát ez a megélésben mit jelent?
Így az első napokra gondolva rögtön a tenyésztőnek a javaslatára kint aludtam vele egy hétig, és hát ott az éjszakai felmászok a gazdira az éjszaka közepén, és elkezdem rágcsálni a fülét, a harabdálások sokszor, ami akár így, ha egy kiskutyáról beszélünk is adott esetben, mondjuk az első negyed órában még cuki, a következő negyed órában már baromira nem cuki, hogyan szólhatok rá, hogyan kontrollálhatom, hogyan fogja ő megérteni, hogy ezt adott esetben így hagyja abban. Sokszor megtörtént így, főleg az első héten az, hogy gondolom a környezetváltozás és hasonló stresszek miatt egyszer csak dió fogta magát, és teljes megőrüléssel föl alá rohangált, föl a kanapéra, mindent elkezdett megrágcsálni, stb. És ezekben a helyzetekben nagyon nehéz higgadtnak maradni, és nagyon nehéz azt belátni, amit ma már tudok, hogy ahhoz, hogy a kutya mondjuk olyan állapotban legyen, amilyenben én szeretném, ahhoz nekem is hasonló állapotban kell lennem, és valahogyan nekem az nagyon nehéz volt átállítani magamba, hogy ne erővel, ne hanggal, és itt nem fizikai atrocitásra gondolok, csak pusztán valami dominancia jelzésére, ne ezekkel az eszközökkel próbáljam megoldani ezeket a helyzeteket, hanem valahogyan hátra tudjak lépni. Ami egyébként még most sem megy 100%-osan, és azt gondolom, hogy ez egy hosszú tanulási út lesz, amíg tökéletesen higgadt tudok maradni ezekben a helyzetekben. Arra már így előre nagyjából fölkészültem, tudtam, hogy nagy energia igényű, elkezdtem utána nézni, hogy körülbelül ez mit jelent sétában, játékban, fárasztásban, stb. És innentől kezdve így elkezdtem magamnak összeállítani egy ritmust, amit egyébként én elkezdtem hamarabb is követni, mint hogy megjött volna a kutya, tehát hogy elkezdtem hamarabb fölkelni, vagy ugyanazon időpontokba, stb. Szóval én ilyen szempontból ilyen nagyon-nagyon vonalas vagyok.
Azt azért elmondom, az én korosztályom ilyet soha nem csinált. Tehát ja, ezt így érdemes tisztázni, hogy azért látszik a generációváltás, hogy a kutya előtt már ritmust vált.
Igen, én nagyon komolyan akartam ezt venni, meg nagyon akartam ehhez felnőni ez a feladathoz, mert akkor most itt kitérek erre, mert hogy én nagyon sokáig dilemmában voltam azzal, hogy legyenek kutyám, vagy ne. És végső soron egy olyan alkalom volt, ami az egyetemen egy gyakorlati óra volt, ahol egy technikát csináltunk, ahol ugyanannak egy dilemmát kellett hozni, aminek meg kellett jeleníteni a racionális és az érzelmi oldalát is. És gyakorlatilag ezt a két oldalt valahogyan ki kellett békíteni egymásra, és én a kutyázást hoztam ilyen szempontból, és ennek az önmagammal való beszélgetésnek, ami nyilván egy ilyen helyzetben vagy gyakorlat részeként történt, lett meg az, hogy akkor hogy én most itt érzelmi alapon fogok dönteni, és a racionális dolgokat majd valahogyan megoldom. Viszont ezzel párhuzamosan be akartam hozni azt, hogy akkor mégiscsak legyenek keretek, illetve hát így a fajtáról, amiket írnak, azok is arról szólnak, hogy kellenek keretek egy osszinak ahhoz, hogy ne fajuljon el a helyzet, vagy hogy nyilván ő egy munkakutya, és bizonyos szempontból így is érzi jól magát. A napi ritmus az úgy alakult, miután vége lett ennek a oltásos borzalomnak, hogy délelőtt elkezdtünk sétálni körülbelül egy másfél órát, és ez a délutáni séta pedig hát olyan két és fél van, hogy három óra is van. De ez...
Ez már akár négy és fél óra.
Igen. Ez...
Tetszettek számolni? Négy és fél óra, egy auszi és négy és fél óra, passzus kulcs.
Igen. És ez, hozzátenném, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek után az auszi kidől, és utána nyugodtan hátra lehet dőlni, és innentől mi nem van, mert a dió az nagyjából egy ilyen, hát mondjuk egy jó fél óra alatt ő kipiheni magát, és akkor újraindul az egész rendszer.
Újra töltve. Ha az ember ilyen kutyát választ, akkor megfelelő tudatossággal egyébként, mikor belenő már a kutya a bőrébe, tehát mikor kialakul a karakter, kitisztulnak a viselkedések, energiaháztartása, hormonháztartása eléri a végleges formát, akkor azért ugye hihetetlen hatékonyan lehet életmódprogramokkal kezelni ezt az aktivitást. Tehát azt, amit ma mondjuk te négy és fél órába beleteszel, az körülbelül egy fél órás programmal is már az energia levezetés hatékonyságára gondolom. Nem azt mondta, hogy fél óra elég lesz sétálni, mert azért sétáljunk, de nem, tehát maga egy három és fél órás vagy négy órás napi sétaprogramot egy jól célzott fél órás életmódprogram fel tud, vagy le tud cserélni, helyettesíteni tud, sőt, még akár erősebb is, sőt, erősebb, inkább így mondanám. És emellé a sétákat tényleg sétának használjuk, és nem energialevezetésnek. Mert az a baj ugye ebben, amit most elmondtál, hogy te itt a séta során energiát vezetsz le, de nem a séta valójában az energialevezetés, hanem az az interakció, az a közös akció, amit egy ösztönmotivált állapotban ti ketten, mert a kutyának egy ilyen emelt motivációs szinten, egy feléd irányuló fókusszal, kifele irányuló fókusszal, ezek folyamatos váltakozásával együtt végeztek. Ez tudja nagyon hatékonyan levezetni az energiát. Ez a sétában is megvan, csak ott annak a hatékonysága ilyen szempontból nagyon alacsony. Tehát azért nem kell betolni, ezt lehet jól csinálni. Egy kölyökkutyánál még erre nincs meg a lehetőség, egy kölyökkutya még nem jól kontrollálható, illetve csontozata is, az anatómiája is még azért visszafogja azt, hogy mondjuk jól tudjak energiát levezetni, de amikor kialakul, amikor rend van, akkor ez már sokkal hatékonyabban tudni. Ez neked is egy vigaszád.
Azért ez, azt is hozzátenném, hogy szóval, hogy ebben én is benne vagyok. Olyan szempontból, hogyha mondjuk felmegyünk, nagyon szuper helyen lakunk, ahol van a közelben a kis celli erdő, és hát ott baromi jó a kutyás közösség, és nagyon jó oda önmagában is csak fölmenni, és az, hogy mondjuk négy és fél óra, azt abból semmi nincs, és ilyen szempontból nem tudom, hogy az asszia, de ezt mondják, hogy nagyon jól tud adaptálódni az emberhez, így akár akkor sincsen semmi, hogyha mondjuk egy napon az összes séta mondjuk másfél óra, vagy mondjuk kettő óra
most történik. Nagy könnyességet okoztál azoknak, akik éppen most készültek Igen. összegyűrni az auszi tenyésztőnek a telefonszámot.
Hallottam ilyen történetet, hogy idős úr döntött asszi mellett, és adaptálódtak egymáshoz, vagy adaptálódott a kutya hozzá, és így sikerült egy közös metszetet találni.
Hú, de jó veled beszélgetni. Tök jó, hogy ezt elmondtad.
Úgyhogy igazából az, hogy én mondjuk van, hogy tényleg napi 3-4 órát töltök a kutyámmal, az azért is van, mert hogy én baromira élvezem azt, hogy sétálunk, más kutyákkal találkozik, én is találkozom más gazdikkal, és hogy ebben az én interakciós, meg aktivitási igényeim is baromira benne vannak.
Hogy kerültél, hogy keveredtél el hozzánk? Uh-huh. vártál tőle valamit, megérkeztél hozzánk a kölyök tanfolyamra, ugye, és mi történik?
Kölyök tanfolyamról első körben egy olyan ismerősömtől hallottam, aki szintén nálatok végezte a kölyköt, illetve a kölyök prón is volt. Ő azzal fogott meg leginkább, hogy baromi sokat adott neki a közte és a kutyával lévő kapcsolat szempontjából, amit akkor egyébként még úgy nem is nagyon tudtam értelmezni, hogy ez valójában egyébként mit jelent azon kívül, hogy
neki nyilván milyen fajta kutyája
volt? Border Collie van. Úgyhogy így ezt hallottam tőle, és akkor utána néztem nyilván, hogy mi is ez, és ami engem ebben az egészben megfogott, hogy ez egy módszertan, vagyis hogy van, azt láttam, hogy van pedagógiai hitvallása, vannak, és ez egy ilyen ökoszisztémaként működik, és egy rendszert láttam alapvetően itt a kutyaiskolában, ami engem nagyon-nagyon megfogott, és azt láttam, hogy itt van előmeneteli lehetőség már olyan szempontból, hogy a kölyök után jön a kölyök pró, és hogy így ez egy olyan közeg tud lenni, ahol én is magamat, mint gazdit, meg nyilván a kutyámat is így szakmailag biztonságban tudom érezni, ami nekem nagyon fontos. Őszintén én azt már így tudtam a tanfolyam előtt is, hogy itt tehát hogy nem a kutya tanul, hanem a gazdit kell igazából oktatni, és ez bizonyos szempontból így ez volt, így az, nagyjából az volt a képem a kölyök tanfolyam előtt, hogy majd meg fogjuk tanulni azt, hogy hogyan kell használni a klikkert, illetve hogyan tudok dolgokat megtanítani a kutyámnak, és ez egy ilyen, kvázi egy ilyen tudásátadás lesz a kutyának, arra vonatkozóan, hogy hogy kell ülni, feküdni, és hogyan kell azt abban a vizsgában, kézben tartási, meg ügyességi vizsgában lévő feladatokat megcsinálni, ami ennek a tanfolyamnak a végén van, és én ezt egy ilyen olyan szempontból egy kicsit nem szárazabb, hanem inkább egy ilyen technikai jellegű tanfolyamra számítottam a kezdetben. És ami engem meglepett először, hogy az én elvárásaim mat igazából, meg amit én gondolok, azt az oktatók sokkal jobban tudják, sokkal jobban rálátnak az én és a kutyámnak a lehetőségeire, mint én egyébként arra így jelenleg rálátok, és tehát nem azt tanultam meg igazából, vagy nem csak azt tanultam meg, hogy hogyan kell használni egy klikkert, vagy nem azt, hogy hogyan tudom elérni, hogy a kutya mögöttem sétáljon, hanem igazából ennek egy nagyon erős attitűd formáló hatása volt, amire én őszintén így nem számítottam azelőtt, mielőtt elkezdtük volna a tanfolyamot. És azt gondoltam, hogy majd az lesz adott esetben a nehéz, hogy naponta, nem tudom, x alkalommal elgyakoroljuk az éppen feladott házi feladatokat, de pont, hogyha már így felmerült a 7. óra, illetve az azutáni konzultáció, ami nekem most baromi nehéz, az az, hogy például ebben a tanfolyamban nekem 20 éve beégett mondjuk reakciókat, test kontrollt kell gyakorlatilag tanúsítanom, illetve
nem
gyakorolnom.
Nem erre számítottam.
Nem, őszintén szólva nem erre számítottam.
Ennek a tanfolyamnak a fókusza nem a kutya képzése. Nem az, hogy a kutya jól nevelt legyen, nem az, hogy a kutya mindenféle dolgokat tudjon. Ez benne van a tanfolyamban, mert ugye nagyon sok mindent tanítunk a kutyának, de egyáltalán nem ez a fókusza, hanem az a fókusza, hogy megértsük a kutyát. És én úgy hiszem, hogy ezt értettem abból, amit mondtál, az attitűd alatt én ezt értettem, de azért most visszadobom a kérdést, hogy szerinted, tehát hogy érzed? Tehát az alkotók, a mindenkori oktatók, tehát ez megy, tehát ez az attitűd, amire gondolsz, vagy te máshogy éled meg?
Végig a tanfolyam igényel egy magammal végzett munkát, ami az esetemben leginkább így az elvárásaimnak a helyre rakása a kutya irányába. Bizonyos szempontból szerencsés is vagyok, de ugyanennek van egy negatív oldala is, hiszen a kutyám egy okos, intelligens kutya, aki nagyon hamar megcsinál dolgokat, és innentől kezdve, vagy nagyon hamar megtanul dolgokat, és innentől kezdve az én elvárásaim is baromi magasak lettek, és nagyon sokszor azt teszem észre, hogy elfelejtek mondjuk örülni annak, hogyha mondjuk egy új feladat, és az lett a normális, hogy mondjuk hirtelen baromi hamar megcsinál valamit a kutyám, amikor pedig nem, akkor a türelmem az, vagy arra szükség van. Ilyen szempontból az a fajta kapcsolat, amiről beszéltünk a tanfolyamon, a türelemmel, meg az elvárással, mondjuk a tanítás, meg a kézben tartás során, az nekem egy baromi nagy kihívás, és ilyen szempontból én nem vártam azt, hogy magammal tulajdonképpen ennyit kell majd dolgoznom ebben a tanfolyamban, és hogy ez egy ennyire direkt feladat lesz.
Szerintem most szabaduljunk is ki ebből, mert hogy nem ezért hívtalak, okay, hanem azért, ami most következik. Uh-huh. Itt élünk ebben a konstellációban, szirénák szólnak mindenhol, hogy jön a baj. És közben megéljük a mindennapi rutinunkat, és akkor becsöppen a kutya az emberi életben, meg a mitől. És most azt szeretném kérdezni tőled, hogy te hogy látod egyáltalán azt, hogy micsoda a kutya? Így, meg egyáltalán a kutyázás, az ma mi az emberi? Tehát, és ezt most úgy kérdezem tőled, mint az emberi lélek kutatójától, mint a korszellem egy számomra reprezentáns képviselője. Tehát hogy látod, hogy ezekben a napokban, ezekben az években hogyan lehet azonosulni azzal, hogy mi kutyát tartunk?
Részben tudok a saját motivációmról is beszélni, meg amit látok. Én azt látom, hogy nagyon sok emberben van egy nagy kapcsolódási igény a környezete felé, és egy olyan fajta, és pont ebben a környezetben, amiről te is beszéltél, ami jelenti buborékoknak a képződését egy társadalomban, vagy egy társadalmi működésnek a kiszámíthatatlanságát, ebben szerintem az ember elkezd kiszámítható pontokat találni. És én azt gondolom, és ilyen szempontból magamra ez abszolút igaz, hogy úgy lehet ilyen fix pontokat találni egy ember életében, hogyha a kis közösségek építése, meg a kapcsolatai építése felé fordul, és teremt valamilyen olyan érzelmi társas viszonyt, amiben ő kiismeri magát, és ami egy olyan rendszer, amit ő tud működtetni. És ilyen szempontból szerintem a kutya erre mindenképpen alkalmas, vagy ennek mindenképpen talaja tud lenni. Szerintem az embernek sok olyan szükségletét tud választ nyújtani egy kutya, amit nagyon nehéz megkapni más forrásokból. Ilyen például szerintem a feltétel nélküli elfogadás, akkor az, hogy mondjuk egy kutya nincs tekintettel az én korábbi tetteimre, a múltamra, a hibáimra, nincs tekintettel mondjuk adott esetben a társadalmi státuszomra, vagy az anyagi helyzetemre, vagy hasonló olyan dolgokra, amik nagyon kellenek egyébként, akár a munkaerőpiacon, akár bárhol máshol.
De még egy családon belül is, tehát hogyha elvesztettem az állásomat, és megyek haza, és közölnöm kell a feleségemmel, hogy jövő hónaptól nem hozok haza fizetést, az egy szorongatott helyzet, felé is tartozom. Igen. És persze a feleségem, meg én egy uniót képezünk-e tekintetbe, de én ezt az uniót akkor gyengítem. Na, a kutyánál ilyen azért nincs. Persze ott is megvan az unió, de ott, hogy mondjam, nincsen egy ilyen mentális terhelés, hanem inkább egy emelés van a kutya részéről.
És hogyha egyébként mondjuk ezek mellett az ilyen akár magasabb rendű ilyen kapcsolati funkciók mellett, ott van akár egy olyan egyszerű dolog, mint az érintés is. Tehát, hogy hozzá tudunk nyúlni a kutyámhoz, meg tudom simogatni, ennek nyilván nagyon sok vizsgálat nézte, vagy vizsgálta ennek a mentális egészségre gyakorolt hatásait. Szóval, hogy ilyen szempontból mindenképp nagyon fontos, meg hát van ugye ez a fogalom, ami a társállat fogalma, ami szerintem nagyon jól kifejezi azt, hogy gyakorlatilag itt valami, valamilyen szempontból egy ilyen egyenrangú, részben egyenrangú kapcsolat alakul ki a kutyával.
Két része van annak, amit mondtál, és most inkább a második részre reagálnék, mert a fogalmak használata az az emberi társadalom egyik még fel nem robbant tehát még aktív aknákkal terelévő aknamezeje, nagyon rosszul bánunk a fogalmakkal, és ha azt mondom, hogy társállat, akkor nagyon sokszor értjük a társállatot, azokat az állatokat, akik velünk a lakásban együtt laknak. Uh-huh. Én szerintem a kutya nem ilyen. Uh-huh. A kutya egy családtag. Uh-huh. És ha eltekintek attól, hogy a macska és a hörcsög társállat, hanem csak a szót és a fogalmat próbálom ilyen szótanilag eleme, akkor ez nagyon szép uh-huh. szó lenne. De így én nem szeretem a társállatot, de abban az értelemben igen, hogy a kutya egy családtag, ez fontos. Uh-huh. Van egy ilyen könnyített zónánk, és akkor most a második részre átléptem, egy könnyített zónánk, ahol a saját ügyetlenségem nem okoz gondot abban, hogy másodszorra már jól csináljam, harmadszor. Tehát a feleségemnek van egy tűrés határa. Tehát ha háromszor csúnyán viselkedek a moziba, akkor ő nem fog többet moziba jönni velem. A kutya, hogyha háromszor hülyén viselkedek a sétán, ő akkor is jönni fog velem sétálni, mert a közös séta élménye sokkal magasabb. Nem fog külön sétálni tőlem, hanem velem fog jönni sétálni, és hogyha elrontottam valamit, mindig esélyt ad újra kezdeni, mindig esélyt ad. Erről beszéltél, ez fantasztikus adománya a kutyának, hogy igen, van egy ilyen kapcsolattentő képessége, de hogy én még hozzátenném ehhez azt, hogy, és még egyébként is tök jó dolgokat mondtál, amit hozzátennék, az, hogy van a kutyának egy jégolvasztó tevékenysége. Ha nyaralok, ha ebédelek, ha fülem mondjuk valamilyen módon fogja a környezetnek a zaját, akkor nagyon jellemző az a beszélgetés, és talán a leginkább visszatérő téma, hogy a kinek a milyen kutyájával, szinte bárhová megyek, a szomszédasztalnál, a szomszédfülkében, az utcán mellettem, az akármire várakozva, ezt hallom, hogy mi van a kutyával. Tehát egy olyan erős témát ad, hogy a kutya jelenléte nélkül is teremt egy kapcsolódási lehetőséget. Arról nem beszélve, hogyha ott van a kutya. Persze ez olyan kutyának kell lennie, tehát nem egy szájkosaras, feszülő pórázon őrjöngő kutyának, mert az ritkán teremt vagy hoz össze kapcsolatokat, meg ritkán melegít fel szociális tereket, de a kutyának elképesztő jó felmelegítő képessége van a szociális térben. Ez döbbenetes hatást vált ki. Ezért indult el például az a tendencia, hogy ma az ember viszi magával a munkahelyére a kutyát. Uh-huh. És ez egy picit egyfelől fejlődés, másfelől regresszió, de a regresszió most talán inkább jó értelembe véve, uh-huh. mert hogy visszanyúltunk egy ősi minőségre. Tehát régen vitte az ember magával. Tehát a történelem írás előtti időszakban, ami sokkal nagyobb időt ölel fel, mint a történelem írás, az írott történelmünk uh-huh. korszaka, több 10 000 évet minimum, az ember együtt járt dolgozni a kutyával. Uh-huh. Aztán jött a jólét, akkor még nem a jólét, de hogy a felhalmozás, meg amit tudom én, és akkor a kutya egy picit perifériára került. És amikor ebben a jólétben oda érkeztünk, hogy a figyelmünk befelé fordult, mert én azt hiszem, hogy az emberi társadalmak, az egymást követő emberi társadalmak fejlődésében ezt a mintát, vagy legalábbis nem, ezt a tendenciát lehet felfedezni, hogy egy bizonyos időpontban, itt ez nyilván az 1950-es évek környékén lehetne leszúrni a körzőt, hogy körülbelül ott ért el oda a jóléti társadalom, nyilván ez nagyon függ a földrajzi helyzettől is, de nagy átlagban egy bizonyos jólét elérésekor az ember figyelme befelé fordult, és nagyon sok, emiatt nagyon sok pszichés probléma, nagyon sok lelki terheltség került elő, korábban nem volt idő arra, amit, és az ember úgy szenvedte ki a betegséget, hogy egyébként nem is kapott segítséget, vagy esetleg ki sem alakult ez a fajta betegség. Tehát ezzel a jóléti státusszal gyakorlatilag elindult az az önmagunkra irányuló figyelmi korszak, amikor az ember úgy kerül szembe a saját terhelései, vagy nem felkészült rá, az inkább egy nyomást jelent. Ha felkészült, akkor ezek az impressziók inspirálják és előre kerül. Tehát a régen a háborúk a csatamezőkön folytak. Ma a háború a minden emberben folyik. Minden egyes emberben saját magával vív egy háborút. Ma ez a háború. Nem a, persze, hogy vannak ma is csúnya és borzalmas háborúk, de az igazi háború az az egyénben dúló háború. Én úgy hiszem, hogy ezt a korszakot éljük, és ebben az egyénben dúló háborúban, tehát amikor az ember figyelme befelé irányul, és akkor hú, nekem borzalmas fájdalom a hitványságaimmal szembenézni. A nap mint nap. Hogy önző vagyok, irigy vagyok, féltékeny vagyok, és nem sorolom tovább. Ez egy borzalmas fájdalom. A legegyszerűbb az, hogyha hárítok, és mondjuk kivetítem rád. Nem én vagyok az irigy, hanem te, mert én visszafogtam magam, és nem vettem el a nagyobb almát, de te elvetted! Ugye ez az ilyen nagyon leegyszerűsítő gesztus, amikor a belső csatát megpróbálom kivetíteni. Ez nagyon sokszor a segítői szolgálat mögötti ilyen állok. Nem hangsúlyozom, hogy nagyon sokszor, nem mindig. Tehát a segítők is nagyon sokszor úgy állnak be segítő szerepbe, hogy a belső csata megvívása helyett próbálnak más csatáikba belépni.
Önismereti igény. Ez a PC kifejezés erre. Talán.
Ez szerintem már egyel előrébb van.
Ja, lehet.
Tehát egyel korábban és egyel előrébb, mert az önismereti igény, tehát ugye a Jósda két felirata, ember ismerd meg önmagad, és él mértékkel. Ezek életmegoldó képletek. Ezek az emberi lét, megoldásához vezető gyakorlatok. Kurva nehéz. A legnehezebb a világon. És akkor, amikor az ember a jóléti társadalomba érkezik, akkor egyszer csak rálép erre az önismereti útra. Van, aki igényel, van, aki nem igényel. Aki igényel, az könnyebben veszi talán ezeket a feladatokat. Akinek ez az igény nincs ott, annak ez inkább egy terhelés, és nagyon nehéz terhelés. És ez a rohadt hosszú körmondat ezért született meg, hogy a kutya elképesztő segítség ebben. Tehát a kutya egy olyan ilyen puha zónát ad, ahova le tudok ülni, pihenni. A kutyám mindig rám mosolyog, a kutyám mindig szeret. A galátságot követtem el, belekeveredtem valami olyan közlekedési, mit tudom én, ilyen atrocitásba, ahol vagy akcióba, ahol csúnyán viselkedtem, már jövök hazafele, fú, de ciki volt, de szégyellem magam, de belépek a kutyámat, megsimogatom, és ez jó érzés, hogy a kutyámat megsimogatom. Neki nem kell hazudnom, nem kell letagadnom, hogy csináltam ilyet, de nagyon jó, hogy erőt ad, de bármi, bárhol. És akkor itt van a kutya, hogy melegíti az emberi kapcsolatokat, és pihenőt ad, és mellesleg maga a kutya egyszerű lénye, idézőjelben emberhez képest egyszerű lénye, egy nagyon jó tanulás arra, hogy hogyan tudom egy másik lénynek szentelnem a figyelmemet, amit utána az emberre is át tudok vinni. Itt zárnám ezt a hosszú körmondatot. Ma a legnagyobb kincs, az emberi társadalomban a legnagyobb kincs, a legértékesebb valuta az emberi figyelem, és amivel a legnagyobb bajunk van, az emberi figyelem, a minket körbevevő zilátság, az internet elképesztő terhelése, és a többi, és a többi. Tehát nagyon nagy bajban vagyunk, és a kutya segít a figyelem menedzsmentünket, segít a figyelemhez való viszonyunkat gyógyítani, ami utána a minden egyes emberben és a minden egyes ember által gyógyítja a környezetet. Bocsánat a hosszú kitérésért. Nekem ez.
Azzal így teljesen egyetértek, és nekem ennek a figyelemmenedzsmentnek a kulcsa az a pillanatban levésnek a fogalmához kapcsolódik nagyon. Az, hogy a kutyának tulajdonképpen csak jelene van, az így, az szerintem nagyon-nagyon nagy hatással van rám is, meg az összes gazdira talán. Vagy hogy az, hogy ő mindig a pillanatban van, és nem a múlttal, vagy nem a jövőn rágódik, hanem ki tud venni engem egyébként ebből a rágódással azzal, hogy ő is éppen a jelenben van. Szerintem ez egy baromi nagy értéke.
És hogy látod azt egyébként, hogy nap mint nap, fiatal emberként gondolom, előfordult már veled olyan, hogy nem otthon töltöd a délutánt meg az estét, hanem egy olyan helyen, ahol lehet legális tudatmódosítószereket is fogyasztani, és ott hozzád hasonló lényekkel találkozol össze. Ebben a közegben, tehát ahol tulajdonképpen a mai emberi társadalom struktúrái szövődnek, mert ebben a szabadidős közegben szerintem nagyon sok minden épül erre, és ott én úgy látom, hogy ott megjelent a kutya. Ezt gondolom, ezt tapasztalom, hogy megjelent a kutya. Te hogy látod? Tehát ezekben a romkocsma, tehát hogy mi van ezzel, hogy van ezzel, vagy akár nyaralás, akár parti. Mondj erről valami, hogy te hogy kerül oda a kutya, hogyan érzi magát az ember a kutyától, a környezet a kutyától.
Ami például az esetemben van, hogyha a kutyámmal megyek, akkor ő is része lesz tulajdonképpen ezeknek a közösségeknek. És a barátaim, vagy a barátaink ugyanúgy játszanak vele, tehát ő is egy tulajdonképpen önálló jogon szinte egy tagja lesz ennek a közösségnek, aminek részben központja is, mert hogy nagyon sok figyelem megy rá, részben pedig nyilván szereplője. Sok olyan koncertet látok, sok olyan helyzetet látok, ahol a kutya jelen van, és egyébként ezek a példák, amikor még nem volt kutyám rám, nagyon pozitívan hatottak, mert én mindig egy olyan gazdi akartam lenni, meg szeretnék is lenni, aki együtt van a kutyájával, akár még ezekben a helyzetekben is, és erre nem korlátozásként, hanem valahogyan megtermékenyítő tagként tudhatni ezekre a helyzetekre.
És hogy lehet, hogy kik tartanak kutyát? Mert ugye egy mondjuk egy 10 fős társaságból mind a 10-nek van kutyája, tehát azért nem ez a jellemző, hanem mondjuk egy 10 fős társaságból 2 esetleg 3 embernek van kutya. Mi a tendencia? Ki tart kutyát? És hogyha mondjuk így pszichológusként tekintesz erre rá, akkor mi lehet az oka?
Megpróbálok megint magamból kiindulni. Szerintem az tart most kutyát, aki... Most az, hogy volt-e korábbi élménye, vagy nem, az ilyen szempontból szerintem mindegy, akinek a jelenlegi élethelyzete, kapcsolatai, vagy kapcsolódásai, azok egy idő után kevesek lesznek. És érez magában kapacitást arra, hogy felelősséget vállaljon egy másik élőlényért. És innentől kezdve egy kutyáért. És innentől kezdve szerintem így önmagában a felelősségvállalásra való igény az, akiben, és ez bizonyos szempontból egy magas szintű érettséget feltételez, szerintem ők azok, akik vállalnak kutyát, meg akikben van egyfajta elkötelezettség arra, hogy más minőségekben is éljék az életüket, mint eddig.
Számomra ott fut ki a kutyatartás, és ott tetőzik be a kutyatartás, amikor kutyatartóként találkozom a szokásos szettekkel, vinni kell, ritmust teremt az életemben, este úgy kell hazaérnem, úgy kell gondolni, nem maradhatok pénz nélkül, mert a kutyára mindig gondoskodni kell, mindig kell legyen annyi tartalékba, hogyha az állatod, és a többi. Tehát nagyon-nagyon sok minden, amit az élet, egyszerűen a kutya magától az életre nevel. Oké. De én még ennél is egyel erősebbnek érzem azt, hogy hogy amikor a kutyával dolgozom, akkor a saját korlátaimba ütközöm. Türelmetlenségemmel, magasra helyezett elvárásommal. Nagyon nehéz ezt belátni. És a kutya folyamatosan egy ilyen önreflexióra kényszerít. Nekem ezután teljesen átmegy az emberi kapcsolatokba, és nem azt mondta, hogy megoldom, de nekem nagyon sokat segítette abban, hogy türelmesebb legyek a beszélgető partneremmel, oda tudjak figyelni, megértsem az ő motivációit. Tehát egy olyan könnyített szembesülési folyamatot ad a kutya, amely utána ráhangol az emberi kapcsolatban megjelenő szembesülési impulzusra. Talán a kutya azt tudja egy ilyen emberi kapcsolatban emelni, hogy van egy reflex viselkedésem, egy önvédelmi mechanizmus, hogyha mondjuk valami történik, azonnal hárítok. Ez kell ahhoz, hogy én egyben tudjak maradni. Mert ha nincs meg ez a hárító mechanizmus, akkor az én egységem szétesik. A kutya segít abban, hogy ezt a hárító mechanizmust feloldjam, és egy magasabb tudatossági szinten tudjak az adott helyzetben reagálni. Tehát ne feltétlenül egy ilyen énvédelmi mechanizmussal hárítsak egy konfliktus helyzetben, hanem rátekintsek a saját szerepemre, mert egy konfliktus helyzetben minimum én is egy szemponttal jelen vagyok, mint okozó, mint a konfliktus okozója. Ha én arra fókuszálok, akár teljes joggal, hogy ebben a konfliktus helyzetben a másik mekkora akadályt gördít a probléma megoldására, akkor nem fogok előrébb kerülni. Ha észlelem azt az egyébként icike-picike dolgot, amit én tehetek, és ezt most nyilván idézőjelben mondtam, és azon megpróbálok változtatni, akkor viszont már hozzávezettem a partneremet is ahhoz, hogy ezt a változást nála is katalizáljam. Leginkább erre gondolok. És a kutya ebben profi. A legdurvább és a legjobb tréner. Minden terapeutánál jobban segít és támogat. Én abban reménykedem egyébként, hogy nálunk a tanfolyamokon ebben kapnak a gazdák bizonyos értelemben egy ilyen beavatást, egyfajta bizalmat ahhoz, hogy merjenek önmagukon változtatni.
És te hogy látod, hogy egy gazda miben változik a leginkább, vagy most egy ilyen, akár a kölyök tanfolyam, akár bármelyik tanfolyam esetében?
Szerintem, ha a kölyök tanfolyamon jól végezzük például a dolgunkat, akkor az történik, hogy a tanfolyam végére a gazda egyfajta belátással igyekszik a kutya viselkedésére fókuszálni. Nem az elvárásai nyomják meg, hanem inkább az értés, jelenik meg, mint motiváció. Illetve nem próbálja meg azokat a instant feloldozásokat magára húzni, hanem elmegy a feladatért. Nagyon sokszor látom gondnak azt a kutyatartóknál, hogy instant feloldozásokat keresnek, és az instant feloldozások tulajdonképpen lerontják a kutyagazda kapcsolat minőségét. Én azt hiszem, hogy nálunk ebben kapnak egy bizalmat ahhoz, hogy ne kelljen instant megoldásokkal, vagy ilyen feloldozásokkal kezelni a helyzetet.
És ezt egyébként korábban, mondjuk a 20-30 évvel ezelőtti kutya oktatói paradigma ezt nem tartalmazta egyébként, ezt a fajta szemléletet? Vagy te ebben miben látsz leginkább változást?
Kérdésed az egyszerű válaszom az, hogy nem. Ha ki akarom mondani, akkor ez egy nagyon hosszú válasz lesz, de igazából az van, hogy 20 évvel ezelőtt kutyát képeztünk. Lehet, hogy már akkor se, de az egyszerűsítés kedvéért 20 évvel ezelőtt kutyát képeztünk. Ma embert, tehát ma az ember áll a fókuszba. Ha a kutyának segíteni akarok, akkor jellemzően nem a kutyaképzési technikákkal keresztül fogok tudni neki igazán jól segíteni, hogy ajánlok egy jobb kiképzési technikát, vagy javaslom, hogy jobb körülmények közé, vagy kényelmesebb ágyba kerüljön, hanem a gazdát kell oda eljuttatnom, hogy a gazda a folyamatosan felmerülő kérdésekre, a folyamatosan felmerülő konfliktusokra tudjon jól reagálni. Ehhez pedig általános ismeretre van szükség. Tehát a kutyához vezető út igazából mindig a gazda. Adhatok sztendereket, csak a sztenderek nagyon egysikú megoldást jelentenek mindig. A kutya általános ismerete pedig egy komplex tudást ad. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy különbség a régi és a mostani között. Akkor még egy utolsó kérdéssel állnék eléd, Áni, hogy ha most megkérdezné tőled valaki, aki most készül kutyát venni, hogy mivel lettél több, mi változott meg, miért éri meg? Mert azért mi azon vagyunk, hogy tartsunk kutyát. Tehát azért én azt gondolom, hogy tényleg igaz a szó, vagy tényleg igaz a mondás, hogy kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. De hogy szerinted miért? Tehát ha megkérdeznék így friss kutyatartóként tőled, mi változott, miért éri meg?
Egyrészt az életemben is csomó olyan változás van, amiről már beszéltünk, és ezek talán így a standard dolgok, hogy sokkal rendszeresebb, sokkal többen mozgok egyébként, sokkal nagyobb kreativitással vagyok úgy a kutya felé, hogy minél változatosabb programjaink legyenek, úgyhogy ezek mind-mind így inkább így a napi dolgok. Amit így a beszélgetés során is többször érintettünk, hogy a kutya tényleg hihetetlenül nagy önismereti, nagyon sokat segít az önismeretben, nagyon sokat segít a pillanatban lenni, és nagyon sokat tanít arról, hogy mennyire fontos a belső állapotunknak a felismerése, a kontrollja, amit, ahogy beszéltünk erről, több emberi kapcsolatba is át lehet vinni. Én ezen a tanfolyamon, vagy az elmúlt 3 hónapban baromi sokat tanultam ezek mellett arról, hogy hogyan tanul a kutya, és tulajdonképpen azt is ki tudom most mondani, hogy többet tudok arról, hogy hogyan tanul hatékonyan egy kutya, mint hogy én egyébként hogyan tanulok hatékonyan, és ilyen szempontból ez baromi nagy felismerés volt.
Ádi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát nekünk még kalandjaink vannak, tehát még vár ránk a befejezés. Izgalmas volt ránézni most egy picit a te szemeden keresztül, hogy állunk a kortban, hogy állunk a jelenben a kutyatartással, milyen kihívásai vannak, milyen fejlődéseket éltünk meg. Remélem, hogy ebben a tájban később fogunk tudni akár veled is beszélgetni. Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm.